Gyertek fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található, hogy szólít bennünket Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott levelének 8. fejezetéből, a 28. versből eképpen. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Egy új szemeszter, egy új fél év, ünnepi pillanat, ünnepi kezdés, egy új szakasz az életedből. Ugyanakkor egy az ünnepi hangulatot távolról sem tükröző történet. Első pillantása ez jellemzi a ma estét. Ünnepi hangulat, valahol ott a szívünkben érezzük, hogy valami új kezdődhet, ugyanakkor egy távolról sem ünnepi hangulatot tükröző történet, egy fiatal asszony Hágár története. Bárki jogosan kérdezhetné, hogy vajon mi köze a kettőnek egymáshoz. Amikor ünnepről beszélünk, akkor tessék ünnepelni, amikor pedig az élet dolgairól beszélünk, akkor lehet őszintének lenni. Nézzétek meg, ez a ma este egy picit erről a kettőről szól. Kívánom, hogy legyen ünnep, ha valami újat kezdesz, akárha egy szemesztert is. Lehet, hogy valaki most először élete során lép be egy egyetem kapuján, legyen ünnep. Ugyanakkor itt van az élet, itt van a való világ, a valós világ, mindaz, ami körülvesz. Egy fiatal asszony, Hágár, több ezer éves történetén keresztül találkozunk ezzel a feszültséggel, hogy ünnep és a valós élet. És miközben ezt a találkozást kérem tőled, és erre a találkozásra hívlak, kívánom neked, hogy legyen igaz, amit Pál így mond, mindazok, akik az Isten szeretik, minden a javukra van. Teljes szívből kívánom, hogy legyen ünneppé így az ünnep, hogy járja át a szívedet ez a gondolat. Akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. A múltban, a jelenben és a holnapban. Gyertek, lépjünk hozzá közelebb ehhez a fiatalasszonyhoz, bár több ezer év választ el tőle, abban a reményben, hogy az ő sorsa, az ő élete egy picit a saját sorsunkhoz és a saját életünkhöz is jelent üzenetet és tartalmat. Nézzétek, akik az Isten szeretik, minden a javukra van. Igaz ez a múltra is. Hágár múltjáról nem sokat tudunk. Hágár az Egyiptomból való szolga, neve is ezt jelenti, az egyiptomi. Egy olyan valaki, aki egy idegen világ idegen tagjaként kerülhetett Ábrahám és Sára szolgálatába. Sára szolgáló leánya lesz ez a bizonyos Hágár, és tudjuk a történetet, Ábrahámnak, Sárának nem született gyermeke. Ábrahám vállalja az akkori kor jogait, ha úgy tetszik, kötelességeit, és Hágártól támaszt fiat, Hágártól nemz magának utódot. Egy teljesen más világ, egy teljesen más kor, de az tény, hogy ennek a fiatalasszonynak a múltjában vannak szép, vannak pozitív események, és vannak fájó, negatív események. Gondoljuk át, ennek az embernek van családja, van, aki hozzá legközelebb áll, vannak körülötte emberek, gyermeket szülhet, fiat nemz, merem azt gondolni még ma is, hogy ezek pozitív események. Ugyanakkor a történetét ismerve tudjuk, hogy tel is tele van negatív eseménnyel is. Sára féltékeny lesz, Hágárnak menekülnie kell. És itt kapcsolódunk be a történetbe. A lényeg, hogy a múltban egyszerre van jelen a pozitív, a szép, a tartalmas életút szakasz, és a negatív, fájdalmakkal, sebekkel, harcokkal teli életszakasz. Természetesen most is eszembe jutott a költő, most József Attilát hívtam segítségül. Nézzétek, ha múlt, akkor pozitív és negatív életszakasz. Bús fejetekbe űzve jöttem, mennykövek cívódtak fölöttem. láttam két nagy szemet, bogárzót, a szép leánynak szóltam pár szót, tán szóltam neki, meg se bántam, én soha semmit meg nem bántam. Hogy panaszkodtam néha mégis, hát szennyes néha még az ég is. Átéltem már 18 évet, s láttam, mit ér az ember élet. Átélt 18 évet, te átéltél 20-at, 22-t, 25-öt, és ki tudja még hányat. Láttad, mit ér az ember élet itt a 21. század elején, és lehet, hogy igaznak érzed ezt, hogy egyszer mennykövek cívódnak feletted, máskor láttál két nagy szemet bogárzót, a szép leánynak vagy a deli vitéznek súgtál két-három szép pár szót. Ugye igaz ez, hogy ha múlt, akkor szép, tartalmas, pozitív, életformáló erők éppen úgy, mint Hágár életében jelen a negatív, szomorú, küzdelmekkel és harcokkal teli életeseményekkel. Egyszer mennykövek cívódnak feletted és körülötted, meg bent a szívedben, máskor pedig, ha valaki ilyen szép szemmel rád néz, akkor mégis azt érzed, hogy van értelme és van célja az életednek. Ez a múlt. És ebben a múltban kell, hogy igaz legyen, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Itt kapcsolódunk be a történetbe, egy újabb konfliktus helyzet, egy újabb feszültség, egy új életszakasz kezdődik, egy új életpálya, ha úgy tetszik, kényszerpálya, Hágárnak mennie kell. Nincs visszaút. Ugye érzed, van ilyen, hogy menni kell előre, nincs visszaút, bár a szívünk egyszer-egyszer visszahúzna, ahol egy picit még gyermekek tudtunk lenni, fiatalok, gondtalanok, de menni kell előre. Hágárt a kényszer űzi, egészen pontosan saját úrnője, féltékenységből. Itt kapcsolódunk be a történetbe ezzel a mondattal. Nézzétek, Ábrahám kenyeret vett elő, és egy tömlő vizet, és elbocsátotta. Ennél a mondatnál megálltam, és elgondolkoztam egy picit Ábrahámról. Nézzétek, itt van ez az Ábrahám, akiről most ennyit tudunk, hogy kenyeret és egy tömlő vizet ad az útra. Itt van Ábrahám. Hágár talán legközelebbi hozzátartozója. Tudnélik, ő a férje. Ő az a valaki, aki arra hivatott, hogy a legtöbbet adja Hágárnak. Ő az, akinek az élet célja és feladata az lehet, hogy adjon az övéinek. És nézzétek meg, itt most azt olvassuk, hogy egy kenyeret ad, meg egy pohár vizet. Így első olvasatra nem tűnik soknak. Én úgy érzem, és a történetből is ez derül ki, hogy ez bizony kevésnek tűnik. Nem elég. Elég hamar elfogy. Hamar kiderül, hogy amit Ábrahám ad, az kevés. Hamar kiderül, hogy Ábrahám adhatott volna többet. Senkire nem szeretném ráerőltetni ma este ezt a gondolatot, csak kérdezni merek. Ha átélted, amikor Ábrahám útra indít, igen, az otthonodra gondolok, ismeretlenül is tisztelve és szeretve, ismeretlenül is szüleidet, pedagógusaidra, tanáraidra gondolok, mit kaptál tőlük az útra? Mit adtak néked erre az útra? Ábrahám egy tömlő vizet és egy kenyeret ad. Ha már az előbb József Attilát idéztük, engedjétek meg még egyszer őt, ő is kap valamit. Emlékeztek, a klasszikus példa kívánkozik ide, meg is verseli, de le is írja Curriculum Vitae című írásában, emlékeztek ti erre. Nagyon büszkévé tett, hogy Dézsi Lajos professzorom önálló kutatására érdekesnek nyilvánított. De minden kedvemet elszegte az, hogy Horger Antal professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznom, magához hivatott, s két tanú előtt, ma is tudom a nevüket, ők már tanárok, kijelentette, hogy belőlem, míg ő megvan, soha nem lesz középiskolai tanár, mert olyan emberre úgy mond, ki ilyen verseket ír, és ezzel elém tárta a Szeged című lap egyik példányát, nem bízhatjuk a jövő generáció nevelését. Ezt kapta, igaz? Emlékeztek? Horger Antal professzor tanár úr. sokszoros címmel, sok diplomával adta a költőnek ezt a kényszerpályát, hogy te nem vagy alkalmas, te nem leszel. Ha én úgy döntök, akkor az útra maximum keserű emlékeket és egy életre szóló frusztrációt viszel. Senkire nem szeretném ezt ráerőltetni, csak kérdezlek. Bátortalanul kérdezlek, lehet, hogy egyszer majd te is Ábrahám szerepébe leszel, aki az útra ad az övéinek. Mit kaptál az útra valódra? Teljes szívből kívánom, hogy kapd azt, amit valahol most a nyári hetekben, hónapokban hallottam valakitől. Gimisekkel táboroztunk, egy nagyon jó sikerű sporttáborban voltunk. Ott a fiatalok között elvegyülve hallgattam az ő beszélgetésüket, családról, barátokról, és valaki a jelenlévő barátnőjéről mondta, hogy ő ilyet szeretne magának, ilyen családot. És akkor összenevettek, legközelebbi barátnők voltak, mint megtudtam, ismerték egymást. Egy sok gyerekes, boldog, kiegyensúlyozott család indítja útra az ő fiatal leányát az élet útján. És a barátnője ezt látja, és mintha már ő is kapott volna azáltal, hogy a barátnő oly sokat kapott otthonról. De hallottam olyat is, aki az útra, igen, egy kenyeret, meg egy tömlő vizet se nagyon kapott, és amikor arról mesélt, hogy vajon mit hoz ő otthonról, akkor leginkább keserűség, fájdalom, panasz és némi bizonytalanság szólalt meg a száján. Engedd meg, hogy ezt a kérdést tegyem a szívedre ma este elsőként. Mit hoztál? Mit hozol otthonról? Mert szembe kell néznünk egyszer a múltunkkal, hogy mit kaptunk annak érdekében, ha majd mi adunk, adhassunk az útra annyit, hogy az útra kelőkre egy életen át elégséges táplálék legyen. Nézzétek, itt van a jelen. Mert nem csak a múltra kell, hogy igaz legyen ez, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, hanem igaz kell legyen ez a jelenre is. Nézzétek, azt mondtuk, hogy ünnepi pillanat és az élet valós helyzete. Amit itt olvasunk, az távolról sem ünnepi hangulat. Az bizony egy keserű élethelyzet. Azt olvassuk, hogy elindulnak Hágár és a fiú Izmael, 14-15 éves lehet a fiú, 31 néhány az asszony, elindulnak, és akkor az életük pusztába érkezik, elfogy a víz, elfogy a kenyér, és akkor megállnak teljes kilátástalanságban, reményvesztetten, és a fiú meghalni készül, az asszonyról pedig azt olvassuk, hogy felemelte szavát és sírt. Bárki jogosan kérdezhetné engem, őszintén meg is hallanám ezt a kérdést, hogy hát miért beszélünk ilyen borús történetről? Hát beszéljünk a fiatalság örömeiről, szépségeiről, beszéljünk a szerelemről, bár nincs tavasz, de azért beszéljünk a szerelemről, arról mindig jó beszélni, beszéljünk a párkeresésről, hogy az milyen izgi lesz, amikor majd megtalálod, és amúgy is milyen nagyszerű dolog. Beszéljünk erről, hiszen most vagy fiatal. Hogy jön ide ez a Hágár, meg a meghalni készülő fia? Miért nem lehet egy kicsit pozitívabb már ez az útra kelő kis csapat ma este? Bocsássátok nekem meg, hogy ma este nem a szerelemről, a turbékolásról és a párkeresés egyébként tényleg nagyon szép és örömteli pillanatairól beszélek. Azért, mert azt gondolom, hogy az az út, amelyre indultok és indulunk, inkább hasonlít Hágár és Izmael útjára itt, mai Magyarországunk határain belül, mint valami önfelett mámoros ünnepi hangulathoz. Bocsássátok meg, most puskázni fogok, csak hogy egy picit mentsem magam, és hogy egy picit igazoljam mindazt, amit most mondtam. 2010 első negyedévében ugyan 1,6%-kal csökkent a munkanélküliség, de így is 490 ezer munkanélküli van ma Magyarországon. Ez 11,6%-os munkanélküliség. Európában mit gondoltok, ez átlagosan hány százalék? 9,6, ez azt jelenti, hogy Magyarországon az Európai Unió átlagán feletti a munkanélküliség. Az EU-ban a fiatal munkanélküliek száma, tippeljetek egy számot csak magatokban, 21%. A fiatal munkavállalók közti álláskeresők, illetve munkanélküliek aránya 21%. Ma Magyarországon, figyelj, ennyi pénz van a zsebedben, amit most mondok, 1.897.390 forint mínuszban. Minden mai magyar állampolgárnak, csecsemőtől az aggasztjánig ennyi pénze van mínuszban, mert hogy az államadóság 18.973,9 milliárd forint. Miért beszélek én erről? Kérdezhetette jogosan. Az átlagkereset ma 137.400 bruttó, sok vagy kevés, döntsd el te, mai Magyarországunkon. A fiatal orvosjelöltek rögtön felsóhajtanak, hogy náluk ez havi 120-140.000 bruttó. Az Európai Orvosok Szövetsége felmérése szerint a kórházi fizetések tekintetében Magyarország pusztán egy országot előz meg. Tippeljetek melyiket? Romániát. Csak zárójelbe, Belgiumban a kezdő orvosi fizetés 6250 euró, a legmagasabb kezdő orvosi fizetés 16600 euró. Tessék utána olvasni. Olvasom tovább, nem szeretnék senkit untatni. Az ünnepi hangulatot elvenni nem szeretném. Idézek egy cikkből. Az egész oktató szférában azonban csak az egyetemi tanárok és a főiskolai oktatók lehetnek elégedettek, hogy a magyarországi átlag bér színvonalánál magasabb, havi bruttó 247.300 forint az átlag keresetük. Az országos átlagbérekhez viszonyítva a legtöbb oktatói csoport jelentősen rosszabbul keres. Az óvodapedagógusok helyzete a legméltánytalanabb, az ő átlagfizetésük 29%-kal rosszabb, mint az átlagos, mindössze bruttó 149.500 forint. 149.500. Folytassam. A következő hátrányos helyzetű munkavállaló csoport az általános iskolai tanárok kollektívája, ők az országos átlagszínvonalhoz képest mínusz 22%-kal kevesebbet, mindössze bruttó 162.200 forintot vihetnek haza havonta a borítékba. Nem folytatom, bár van tovább. Kérdezlek nagy alázattal és nagy szeretettel, ünnepi-e a hangulat, vagy elkeserítő és kijózanító? Hágár ezen az úton, amelyre elindult, amelyen előrefele kellett haladnia, és nincs visszaút, leül, és azt olvassuk, hogy elkezdett sírni, és felfelé kiáltani. Nézzétek, ez Hágár jelene. És én teljes szívből kívánom nektek, hogy soha ne éljétek át, hogy mit jelent ez a jelen. Amikor valaki dolgozik, tanul, diplomát szerez, nyelvvizsgát szerez, és az életének az útján egyszer rászakad a kétségbeesés, mert úgy tűnik, hogy nincs tovább. Nincs munka, nincs megbecsülése a munkának. Ha van munkahely, akkor is mennyi konfliktus és milyen kevés bérezés, senkinek nem kívánom. Csak kérdezlek. A mai magyar helyzetet látva, ünnepelni van-e okunk, vagy sírni és kétségbe esni lenne okunk? Két dolog történhet meg, és én szívből kívánom nektek, hogy történjék mindannyiunkkal az, ami Hágárral történt. Két dolog történhet meg. Az egyik az, ami Szabó Lőrinccel történik, erre emlékeztek. Mert vagy ez, vagy az történik. Szabó Lőrinc ezt mondja. Száraz parafa már a nyelvem, minden szép eltorzul szememben, jobb a némának, jobb a vaknak, mert rettenetes ennyi vágyjal szegénynek lenni s fiatalnak. Voltunk hajdan ifjú hordák, s felkoncoltak, a vén okosság győzött. Isten, vagy csak egy gaztrükk, rettenetes sors, hogy a harcot mindig hiába újra kezdjük. Rettenetes várni mindig, stűrni rabságot örök ínség, s nem érteni a hiba hol van, s csodát akarva és teremtve mindig elterülni a korban. Igaz? Megtörténik az, hogy annyi vágy, annyi álom, annyi terv, és rájövök arra, hogy mély szegény vagyok, és mély szegények a lehetőségeim, és kétségbe esett, és elkezd sírni, és elkezd kiáltozni, hogy mi lesz így, vagy, nézzétek, csodálatos dolog történik Hágárral, ezt kívánom nektek, ezt kívánom magunknak, amikor új útra indulunk. Nézzétek, meghallotta pedig Isten a gyermeknek szavát, és kiáltotta Isten angyala az égből Hágárnak, mi lehet téged, Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermek szavát ott, ahol van. Nézzétek, ez a másik, ami megtörténhet, hogy valakinek a hangját meghallod akkor is ott, amely élethelyzetben most vagy. Hallod az Isten személyes néked szóló bátorító hangját, amikor indulsz. Én már hallottam a hangokat, remélem, hogy csak egy ilyen hang van, a többi pedig pont ennek az ellenkezője. Valaki mesélt, éppen ma. Azt mondta, hogy egyetlen egy olyan tanára van, akihez szívesen megy be. És elkezdte sorolni, a többiek milyenek. Én kívánom, hogy csak egy ilyen hang legyen, a többiek pedig lelkesen, munkakedvtől és tetvágytól fűtve rohanjanak majd az iskolák épületei felé, mert milyen jó dolog tanulni. Persze, hogy jó. Jó dolog tanulni. Jó dolog azoktól tanulni, akik tanítanak. Kívánom, hogy legyen életre szóló élmény. De nézd csak, ha nem lenne igaz, mert valamiért nem sikerülne, akkor itt van egy hang, amely ebben a helyzetben személyesen szólít. És ezt mondja, mi lehet téged, ne félj, mert Isten meghallotta a gyermek szavát ott, ahol van. Vagyis, nézd csak, három pont, és ezzel befejezem, három aprónak tűnő lépés, röviden, meghallani Isten kérdését, komolyan venni Isten ígéretét, és megcselekedni Isten akaratát. Ez a megoldás, amikor indulsz. Ha ezt megteszed, vallom, hogy igaz lesz rád is, hogy akik az Isten szeretik, minden a javukra van. Egyébként pedig ez lesz ránk igaz, hogy száraz parafa már a nyelvem, és minden szép el fog torzulni a szemünkben. És csak mi az első? Meghallani ezt, hogy ő személyesen téged életre szóló tervvel ajándékoz meg. Neki itt és most ez így hangzik, hogy miért félsz, Isten meghallgatott. Vagyis van valaki, aki tudja, hogy most milyen helyzetben vagy. És ha lennének, akik a folyosón meg se hallgatnának, amikor odamész, én hallottam ilyet a múlt szemeszterben, hogy professzor úr, fél ponton múlott. A válasz, tudjátok, mi volt? Azt, hogy a maga baja. És tovább ment. Mert nem nagyon érdekelte őt az ő hangja. No, van valaki, akit érdekel a te hangod. Egy kérdés van, hogy komolyan veszed-e az ő hangját? Komolyan veszed-e az ő hangját a pusztában? Mert az ünnepnapokon könnyű őt komolyan venni, igaz? Én csak magamról mondom. A pusztában tessék őt komolyan venni. A pusztában. Ahol személyesen szólít majd, hogyha őt hívod be, segítségképpen az életedbe. Nézd csak, a második, komolyan venni Isten ígéretét, mert Isten ígéretet ad Hágárnak és a fiának, azt olvassuk, nagy néppé teszem őt, vedd fel, vidd a gyermeket, viseld gondját, mert nagy néppé teszem őt. Egy ígéret. Egy olyan ígéret, ami akkor és ott egyáltalán nem tűnt beigazolódva. Jól mondom? Abban a pillanatban semmi nem erősítette, hogy ebből az ígéretből egyszer lesz valami. A helyzet teljesen mást tükrözött. A helyzet azt erősítette, hogy itt csak kétségbe lehet esni, vagy innen menekülni kell. Vagy ebbe, vagy abba az irányba, de menekülni kell. No, Isten ígéretet ad a menekülés helyett. Valaki mondhatná, hogy még mindig csak ígéretet, én hallottam ilyet is, azt is megértem. Még mindig csak ígéretet? Meddig adja még csak az ígéreteit? Ezt mondta nekem nem is olyan régen valaki. Megértem őt is, mert te tapasztalást vársz. Hadd erősítselek ebben a hitedben. Ha van ígéreted, akkor lesz tapasztalásod. De vedd komolyan az ígéretet. Ennek a fiúnak ígérete volt, és el kellett jutni addig, amíg az ígéret valóság lett. Lehet, hogy évek kérdése. Nem tudjuk neki mennyi volt. Egyben biztos vagyok, ha Isten ígéretet ad, és ezt te komolyan veszed, valóságot is ad. Ha ad ígéretet, de nincs türelmet kivárni, akkor el lehet tévedni a pusztában. Tessék elkérni az ígéretet. Azt mondja, nagy néppé teszem őt. Emlékszel ezekre az ígéretekre? Ugye emlékszel rá? Azt mondja ő, hogy az én juhaim hallják az én szómat, ők követnek engem, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Azt is mondja, az én békességemet adom nektek. Mikor? A pusztában. Ígéretként, a holnapra nézve, hogy ne ess kétségbe, amikor majd belépsz a kollégiumba, meg amikor rád szakad az unalmas, és úgy tűnik, hogy céltalan, és olykor igen, egyszínű és szürkécske előadás a maga szent monotonitásában. Ott van az ígéret, és van jövő, és van cél, mert Isten megmondta. És a harmadik gondolat, azt mondja, hogy meg is kell cselekedni, mert feladatot ad. Kelj fel, viseld gondját, inni kell adni, meg kell tölteni a tömlőt, és el kell indulni. Aztán majd az Isten megadja minden lépéshez az erőt. Meg tudod tenni? Meg kell tudjuk tenni. Azt mondják, hogy ma itt, ebben az országban ez nem könnyű feladat. Rátok vár ez a feladat. Ti lesztek, ti vagytok a jövő nemzedéke. És mi nagyon büszkék vagyunk rátok egyrészt, teljes szívünkből büszkék vagyunk rátok már most. És tudjuk és hisszük, hogy meg is cselekszitek azt, amit látjátok, mert látjátok és halljátok, mert halljátok, elég egy napi újságot felütni, az előttetek járóknak nem sikerült. Vagy azért, mert nem tudták, vagy azért, mert nem is akarták, hogy sikerüljön. Nektek kell megmutatni, nekünk kell megmutatni, hogy meg is cselekedjük, hogy mások gondját viseljük, és nem mások terhére legyünk, és másoktól elvegyünk milliárdokat, ha nekünk úgy tetszik, mert nekik úgy tetszett, hanem mások javára, ahogy majd adja nektek az élet, pedagógusként, orvosként, szakemberként, mindazok között, akiket mellétek állít az Isten. Kelj fel, viseld gondját, adj neki inni, és indulj el, majd az Isten veled lesz. És befejezem azzal a gondolattal, hogy nézzétek, és ez már a jövő, ami számunkra nyilván több ezer éves múlt, az már akkor még nekik csak jövő. Az Isten a gyermekkel volt, és felnőtt a gyermek, és a pusztában lakott, és íjásszá lett. Párán pusztájában lakott, és vett néki az anyja feleséget Egyiptom földjéről. Nem részletezi az ige, nem tudjuk a kulisszatitkokat. 2-3 sor. Én úgy érzem, hogy ez az ember egy célba ért ember lett. Ez a pár sor nekem arról üzen, hogy van otthona, van hivatása, van társa. Célba ért embernek érzem őt, amely egyetlen gondolatban csúcsosodik ki, az Isten vele volt. Ti már ezt tudjátok. Hogy akkor lesz célba ért az életetek, ha az Isten veletek van. Egyébként lehet diplománk, lehet tudásunk, fontos, legyen minél tisztább és minél egyértelműbb, és minél fényesebbre csiszolt az a diploma és a megszerzett tudás. De nézzétek, itt van egy fantasztikus többlet, hogy az Isten vele volt. És számunkra azért óriási öröm, hogy itt vagytok, mert azt üzeni nékünk, hogy az Isten veletek van, és mi együtt közös úton járva, haladhatunk azon az úton, amelyen nekünk ő áldásokat készít. Felnőtté lett, azt olvassuk, felnőtté lett. Én, bocsássátok meg, sokszor magamról nem érzem, hogy az vagyok. Az éveim száma, mintha azt tükrözné sajnos egyre inkább, de ott belül egy hang azért mindig oda-oda figyelmeztet, hogy vannak pillanatok, jaj nekem, amikor egyáltalán nem felnőttként viselkedem, sokkal inkább egy infantilis gyerekként. De felnőtté kell válni. Emlékeztek Pál, hogy mondja ezt? Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, és amikor felnőtté lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mi az, amit ma nekem el lehet hagynom az én gyermeki, már bocsánat, infantilis énemből? Ma is akkorákat hisztisztem, hogy csak na. Persze igyekeztem jól leplezni. Rettenet, és szánalmas voltam. Bocsánatot kérek, akit láttál. Nem kívánom sokszor magamnak, nektek se nagyon. Elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. El lehet hagyni. Meg azt is el lehet hagyni, ami a gyermekkorból visszahúz, mint fájó emlék. Azt is el lehet hagyni. És lehetsz egy érett, felnőtt ember. Teljes szívből kívánom, hogy harcoljuk együtt a felnőtté válás a rögös harcát. Azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra van. Múltban, jelenben és holnapban. Teljes szívből kívánom, hogy tapasztald meg, és legyen vezérigéddé ebben a szemeszterben ez a gondolat. Amen.